Minek köszönhető az, hogy senki nem akar meghalni, ennek ellenére senki nem kíváncsi arra, hogy miért van halál. Tehát mindenki elfogadja azt, hogy meg kell halni, noha senki sem akar meghalni. Hogyha senki nem akar meghalni, akkor miért fogadja el mindenki azt, hogy meg kell halni? Vagy legalább a kérdést, hogy miért kell meghalni? Miért nem teszi fel az ember? Persze az a kérdés miért is foglalkoztatná az embert, amíg fiatal, amíg erős, amíg jó erejében van, és megvan mindene, amit megálmodott, amit vele megálmodtattak. Nem sok oka van neki arra, hogy feti ezt a kérdést, hogy miért kell meghalni. Mert az ember abban az illúzióban él, hogy ő nem fog meghalni. De ezt így nem mondja ki senki, de mégis úgy élnek még az öregek is, mint ha sosem halnának meg. És bosszantó az, hogy azért néha a temetésre kell menni. Mert hogyha egy közeli családtag, egy barát távozik az élők sorából, akkor illendő temetésre menni. És a tömegszellem arra kényszerít, hogy menjünk temetésre. És az kellemetlen és kényelmetlen, de mégis jó, mert az ember szembesül azzal, hogy előbb-utóbb ő lesz az ünnepelt. Mármint a koporsóban az ünnepelt. Az, hogy a tömegszellem arra kényszeríti az embert, hogy temetésre menjen, arra ösztönözhetné őt, hogy feltegye azt a kérdést, hogy miért kell meghalni? Mi értelme az egésznek? Hogyha meg kell halni, mi értelme az egésznek? Azonban annyira le van szedálva a mai ember, annyira el van kábítva a mai ember, hogy még egy olyan sokkoló látvány, hogy valakit, aki két nappal ezelőtt még mozgott, és poénkodott, meg örvendezett az életnek, betesznek a föld alá. Tehát mennyire kell legyen elkábítva az ember ahhoz, hogy egy olyan sokkoló látvány, hogy egy embertársát, egy családtagot, egy barátot, aki néhány napja még beszélt, és reménykedett, és közölt valamit, betesznek a föld alá örökre. Milyen világban élünk, mekkora a szellemi vagy spirituális kábítószer ebben a világban, hogyha még a temetésnek a botránya sem készíti az embert arra, hogy feltegye azt a kérdést, hogy miért van halál. Mert hogyha feltenni az ember a kérdést, hogy miért van halál, akkor egy nagyon fontos lépést megtenne az élet irányába. Nem mondjam azt, hogy a halál elkerülése irányába, mert túlságosan meredek, hanem mondjam azt, hogy az élet irányába. De jóformán senki nem teszi fel ezt a kérdést. Sőt, el van hitetve az emberrel az, hogy ha nem gondolkodik a halálon, talán-talán a halál elkerüli őt. Ilyen stupid módon gondolkodik a mai ember, a hazug spiritualitás által elkábított ember, hogyha ő pozitívan gondolkodik, és figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy van halál is ebben a világban, akkor talán ő megúszza azt. Nem emberek, senki nem úszza meg. Csak azért, mert az ember pozitívan gondolkodik, mint egy idióta, nem úszhatja meg a halált. Senki. Ki az, aki felmeríteni ezt a kérdést legalább? Tehát, hogyha nem is értünk mindent, vagy sok mindent nem értünk, de azt a kérdést legalább, hogy miért van halál, hogyha már mindenkivel meg kell történjen az eddigi precedensek szerint, de ez sem igaz egyébként, ez sem igaz, hogy mindenkivel meg kell történjen, de hát úgy tűnik, úgy látjuk, hogy igaz. Hogyha mindenkivel meg kell történjen, akkor, és senki nem akarja, akkor miért? Én megmondom őszintén, hogy nekem úgy igazából, tehát addig is úgy vágytam az igazságra a szívem mélyén. Nem is értettem, hogy miért. Meggyőződésem az Úristen belehelyezte a szívembe ezt a vágyat. Annélkül tudtam volna arról. Mindig olyan munkahelyen voltak, hogy sok szabadidőm volt, és valahogy, noha én is belementem a bűnbe, a világ életbe, a paráznaságba, de mégis valahogy nem tudtam betelni azzal. Még akkor sem, amikor megkaptam bőségesen mindent, bűn területén, paráznaság területén például, vagy bulik területén, vagy kalandok, vagy motorozás területén, megkaptam mindent, akkor is éreztem, hogy valami kell, valami még hiányzik. És kérdések jöttek a fejembe folyamatosan. Emlékszem, hogy Dublinban éltem, és ott is már csak az, hogy a sofőr hogy vezetett, már az is inspirált, és arról is írnom kellett. kaptam megértést azáltal, hogy egy buszos sofőr hogy vezet. És ez történt, ez több mint 10 éve történik ez. Talán 20 éve közel. Az, hogy én elég későre értettem meg, hogy ezek a kérdések, meg megértések, ezek a mindenható Istentől voltak, az ő vonzásának köszönhető. Mit se, hogy mondja Da, hogy én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. Szó szerint így történt, mert édesanyám 4 hónapos terhes volt, várandós volt és szinte elvetélt. És akkor imádkozott a mindenható Istenhez. Hála a mindenható Istennek, nem a szűzanyához, nem valamelyik boszorkányhoz, valamelyik szoborhoz, hanem az ég és a föld teremtőjéhez imádkozott, hogy tartsa meg az életemet. Hogyha megtartja és felajánlotta az életemet az élő Istennek. Ezt mondta édesanyám. És akkor jó egészségben kihordta a magzatot, tehát engemet is megszült. Hát ez történt, hogy ő kötött egy ilyen szövetséget az atyával, akkor, amikor én szinte elvesztem. Hogyha túlélném, tehát hogyha meg tudna engemet szülni, akkor az életemet felajánlja az ő kezébe. Nem Szűz Máriának, nem Antikának, nem Pistának, Jóskának, hanem a mindenható Isten kezébe. Ez történt akkor. És már, ugye, hát így lettem igazságkereső, tehát a Szúristen ezt belém helyezte valahogy ezt a... Tehát mindenképp javasolnám megszírelésre ezt a történetet, hogy én hogy születtem, várandós anyukáknak, vagy várandós nőknek, hogyha már várandósak, akkor legyenek inkább áldott állapotban, és ne terhesek, és hát, ha fel tudnák ajánlani a szívük alatt lévő magzatot a mindenható Istennek, mert annál jobb döntést egy anyuka, egy várandós asszony nem hozhat. Én ezt nem tudnám megköszönni sosem, édesanyámnak sem, hogy ő ezt a döntést meghozta, hogy nem a pirulákban hitt, nem az orvosokban hitt, hanem ő az ő egyszerűségében fohászkodott a mindenható Istenhez, mint valamelyik profitának az anyja, hogy felajánlja az ő magzatát a mindenható Isten kezébe. Nem egy vallásnak, nem a katolikus vallásnak, nem az ortodoxnak, hanem a mindenható Isten kezébe. És így történt az, hogy vonzott az igazság, jöttek megértések és kijelentések. És azt kell mondjam, hogy nekem is az egyik legerőteljesebb motiváció arra, hogy én kívánjam megérteni az igazságot, megismerni az igazságot, az volt, hogy láthattam édesanyámat kimúlni a világból. És láthattam azt, hogy ő a halála előtt, hogy állt az élet dolgaival. Tehát én sem ismertem sok mindent. Ezért kéréseket tettem fel neki, megkérdeztem, hogy ha még élhetnél még többet ezen a földön, van-e valami, amit eddig csináltál, és mostantól másképp csinálnád? És nem tudott válaszolni a kérdésre. Utána pedig megkérdeztem, hogy van-e valami, amit nem csináltál mostanig, és mostantól csinálnád? És arra sem tudott válaszolni, és ez engemet lesokkolt, hogy lehetséges az, hogy ilyen kérdéseket nem tud megválaszolni magának, vagy nekem, vagy bárkinek. És azt éreztem, hogy mivel nem tudja megmondani azt, hogy mit csinálom másképp, vagy mi az, amit csinálna, amit korábban nem csinált, azáltal ő felszámolta az élete értelmét. És mivel felszámolta az élete értelmét, ezért az életét elveszíti konkrétan. Tehát, hogyha az embernek van elképzelése arról, hogy mit tenne, vagy mit cselekedne, vagy mi lenne az értelme tovább élni, akkor nyilván teljesen jogosan azt mondja a mindenható Isten, akkor persze, hát akkor hosszabbítunk, nem? De hogyha nincsen semmi, akkor miért hosszabbítson? Tehát a legtöbb ember felszámolja a saját élete értelmét. És úgy véget is ér az ő földi pályafutása. Szóval térjünk vissza az a kérdéshez, hogy miért kell meghalni? Vagyis emlékeztek, hogy egy alkalommal azt is feltettem, hogy az a kérdést, hogy megszületünk erre a földre, és kezdjük jól érezni magunkat, játszunk, meg futkorászunk, meg bolyócskázunk, meg találunk különböző örömforrásokat magunknak, és amikor már kezdenénk hozzászokni ahhoz, hogy érdemes élni, akkor közlik velünk az, hogy de meg kell halni. És akkor az egy hatalmas pofoncsapás a gyermeknek. Talán még serdülőkorban sincs a gyermek, a serdülőkor előtt egy olyan hatalmas maflással, mint az, hogy meg kell halni, ő ki van ráncigálva a gyermekkorból, a gyermeki létből. És akkor ezt még megfejelik azzal, ezt a hatalmas botrányt, hogy meg kell halni, Az önt, hogyha kár örvendő lenne a felnőtt társadalom, hogy ne játszol, hogy játszol, te most még játszol, de meg kell halni. Tehát, mintha ilyen kár örvendő módon vigyorogna a felnőtt társadalom, maga a sátán, ugye a felnőtt társadalom, vigyorogna a gyermekre, hogy de úgyis meghalsz, úgyis meghalsz. Ne neves, mert úgyis meghalsz. Na jó, találkozunk evel a szembesítéssel, hogy már pedig meg kell halni. És utána meg azt mondják, hogy de nagyon fontos tanulni. Meg tetszik mondani, miért fontos tanulni? Hát, hogy legyél valaki, legyél értékes ember, fontos ember, gazdag ember. Én nem értem. Az előbb azt tetszett mondani, hogy meg kell halni. Hát, hogyha amúgy is meg kell halni, akkor mi értelme tanulni? Mi értelme iskolába járni? Mi értelme tanulni? És ilyen hatalmas pofoncsapások jönnek egy gyermek életében, hogy először, amikor megszerette az életet, a játékot, talán még akkor nem is igazán volt bűn a gyermeknek. Szép az élet, lehet bujócskázni, gergetőzni, nevetgélni, úszni a vízben, meg labdázni, meg ilyenek. De meg kell halni. Utána pedig azt mondják, hogy fontos tanulni, tanuljál jól, legyél valaki. Miért? Hát, hogyha meg kell halljak, akkor nem mindegy, hogy valakiként halok meg, vagy pedig senkiként halok meg. Egyszerű, elementáris kérdések ezek, tehát ezeket bárki feltehetné, hogyha megengedhetné magának, hogy feltegye ezeket a kérdéseket. De a mai világban luxus. A legtöbb ember annyira gazdag, hogy nem engedheti meg magának, hogy ilyen kérdéseket feltegyen. Szóval, meg kell halni, az itt fontos tanulni, jól tanulni, hogy legyél valaki. És amúgy nem tudod, hogy mikor fogsz meghalni, de tanulj jól, és legyél első, és legyél a legerősebb, és így tovább, és így tovább. Érdekes mi? Hallgattam egy kedves barátom videóját az interneten, Nem József YouTube csatorna, a legutóbbi videója, nem tudom már pontosan mi a címe, de aki rákeres, az a legutóbbi videó, tehát ma azt mondja, hogy hányadika? Ma 19-e, talán 18-án tette fel azt a videót. Érdemes meghallgatni. És miközben hallgattam azt a felvételt, elgondolkodtam én is, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy azért kell az ember meghalljon, egyszerűen fogalmazva. Most persze én ezt mondhatnám mind bibliai nyelvezettel. Azonban az Úristen arra kér minket, hogy mi beszéljünk új nyelveken. Ami azt jelenti, hogy beszéljünk a mai emberek nyelvén, hogy ők megértsék a lényeget. Ez itt azt is adja Istennek a lelke, hogy mi tudunk beszélni új nyelveken, tehát modern nyelven is el tudjuk mondani az igazságnak azt a részét, amit elmondhatunk. És úgy fogalmaznám, hogy azért kell meghalni az embernek, mert halálra van programozva. Tehát a halál az egy program. Az egy program, amit kívülről vesz be az ember. Az ő értelmébe, az ő elmébe, majd az ő szívébe és a lelkébe. Mert a lélek kezd azonosulni azzal, amit ő bevett az elméjébe. És a halál programjait, tetszik vagy nem, mindenki elsajátítja, megtanulja kívülről. Én, tegyük fel, 5 éves vagyok, 6 éves, 7 éves, és látok 2, 3, 4, 10 felnőttet, akik mind egyetértenek abban, hogy már pedig meg kell halni. És úgy leöntenek engemet azzal, hogy fiam, meg kell halni. És ők konszenzusban vannak, ugye? Egyetértésben vannak. És akkor ők 10 engemet meggyőznek arról, hogy meg kell halni. És egyik sem mondja azt, hogy te, Attila, az igazság az, hogy az ember amúgy halhatatlan. Azért jött be a halál a képletbe, mert mi felnőttek, mi 10 hittünk más felnőtteknek, és elhittük azt, amit ők mondtak, amit ők csináltak, amit ők rejtett módon csináltak. Elkezdtünk mi is paráználkodni, egymást birtokolni, egymást kontrollálni, egymást manipulálni, és ezáltal behoztuk a halált. Nem ezt mondják a kedves felnőttek. Tehát én most ezt nem nehezteléssel mondom, mert én is, hogyha vállaltam volna az apaságot, én sem tudtam volna mást mondani. Csak az, hogy fiam vagy lányom, meg kell halni. Tessék. Ezzel azt is mondhattam volna ennyerűvel, hogy nem tudom, ki mondja, mert annyit piszkáltak már engem, hogy csúnyán beszélek. Tehát, hogy a fene egyen meg, vagy ugye durvában is lehet ezt fogalmazni, nem akarom most itten fogalmazni, durvában mondani. Tehát forduljál fel, vagy mit tudom én, nem ilyeneket. Tehát annyi, azt is mondhatták volna a felnőttek a gyermeknek. Meg kell halni, és adásul még a temetése is elviszik. És a gyermek tátyolta a száját, és nem érti, mi történik. Másik miért olyan komoly? Miért fekszik ott olyan magasan? Miért egy fadobozban, miért nem az ágyon, és miért olyan komoly? Miért nem beszél, miért nem játszik? A gyermek ezt nem érti. Tehát érthető a gonoszság a felnőtti társadalom részéről? A felnőtti képmutató társadalom részéről? Hogy közlik azt, hogy meg kell halni, és szinte ilyen kárörvendő módon, hogy hé-hé-hé, te is meghalsz. Ne örvendj, ne te is meghalsz. Na. De azt nem mondják el, hogy te, Attila, az igazság az, hogy én így jártam. Tehát sose higgy a felnőtteknek, ne higgyél nekik. Keresd a Teremtő Istent, ha megteheted, fohászkodj, hát, ha beszél hozzád, mert én nem kerestem. Én amikor annyi idős voltam, mint te, hogy utána, nem kerestem a mindenható Istent, nem is igazán tudtam, hogy van, csak úgy hallottam róla, de senki nem vette komolyan. Én sem vettem komolyan. És hittem a felnőtteknek. Hittem nekik abban is, hogy az a legnagyobb öröm, amit az ember rejtve, nem mondjam azt, hogy dugva csinál. És mivel ezt kezdtem én is művelni, meggyűlt a bajom valósággal. Addig nem volt olyan sok bajom, addig én is gyermek voltam, de amikor így lopva kezdtem ezeket az örömöket, én is elsajátítani a felnőttektől, és kezdtem én is művelni, elment a boldogságom, jött a veszekedés, jött a versengés, jött a pofoszkodás, és jött minden, nyomorúság. És kisfiam, hát ezért kell meghalni. Én leszartam a kalapás nyelét, ugye magyarul. Ezt tette. Ezért lett az én testem ennyire öreg, megöregettem, elhullott a haja, és különböző problémáim lettek. Mert hogyha így mondanák el a gyermeknek, a szülők és a felnőtt társadalom, az nagyon tisztességes volna. Azt mondanák, hogy fiam, te is majd el fog jönni az idő, amikor azt csinálsz, amit akarsz, de tudd meg, ha te belemész azokba a dolgokba, amiket neked mutat a televízió, a felnőtti társadalom, a felnőttek, az okosok, meg az intelligensek, meg az erősek, akkor te is az ő sorsukra fogsz jutni. Ezért ne higgyél nekik, hanem higgy a Teremtődnek. Keresd a Teremtődet, és neki higgy. Hű, nekem ezt mondták volna gyermekkoromban. Lehet, hogy kezdtem már akkor hogy intenzíven keresni és éhezni az igazságot. De nem éheztem, mert csak azt mondták, hogy meg fogsz halni, tehát épp azt mondták, hogy meg fogsz dögleni, de tanuljál jól. És még az őrült fejemmel még abba is belementem, hogy hát orvos akarok lenni. Nem is orvos, hanem kutató. Kutató. Tehát kutatni akartam, kutatni szerettem volna. Kutató akartam lenni. Laboratóriumban dolgozni, meg hullákat boncolgatni. Ilyen ambícióim voltak, aztán mentem építészmérnökire, aztán végül az Úristen megmentett attól is. Belementem a borizásba, hagytam a sulit, éreztem, hogy megkötözöm teljesen magamat, ez nem frankó. És azt kell mondjam, hogy az sem volt olyan jó, mert ugye nem erkölcsös, mert belementem a bűnbe, de én most, hogyha vissza kell gondolni, hogy melyik a nagyobb bűn, nem tudom. Lehet, hogy a kisebbik bűnt választottam. A kisebbik bűnt. Na, mindegy, nem akarom én magamat semmiképpen sem felmenteni. De megúsztam a túlzott programozást, agyprogramozást. Tehát az, hogy én halálra programozzam magamat, azt valamilyen mértékben megúsztam. Valamilyen mértékben csak. Teljes mértékben nem úsztam meg én sem. És így az történt, hogy maradt üres hely az én elmémben, az én értelmemben, az én lelkemben, olyan kérdéseknek például, mint ez, hogy miért kell meghalni. És az Úristen tudott, úgymond, beszélni hozzám kérdésekkel, megértésekkel. És így szépen lassan jutottam arra pontra, hogy egy adott pillanatban felfedte magát előttem a mindenható Isten, ahogy mondja az Úr Jézus, hogy nem te választottál engemet, hanem én választottalak tégedet. Azt, amilyen kemény. És ő engemet úgy választott, hogy nem is tudtam róla, még mit sem tudtam róla. És ő engemet már akkor szeretett és keresett, és adott nekem megértéseket. Ilyen dicsőséges, gyönyörűséges, szépséges és szeretteljes a mindenható Isten. Ezt tette velem. És így kezdtem keresni az igazságot, és vonzott engemet, és vonzott kérdések, meg válaszok. És igen, én többször megvallottam a bűneimet, hogy azért én is parázna voltam. Csak ugye ez úgy tűnhet, mintha én lettem a legparáznább férfi a Földön. Persze abban a momentumban, amikor ezt én észrevettem, meg tudtam, akkor én azt úgy éreztem, hogy én vagyok a legbűnösebb ember a Földön. De azért el kell mondjam, hogy hogy nem én voltam a legparáznább férfi a Földön. Sőt, az Úristen engemet valamilyen mértékben megkímélt a paráznaságtól, mert általában, amikor kapcsolatban voltam, ugye azért volt több hosszú kapcsolatom, akkor így, mindig így hűséges voltam, tehát éveken keresztül többnyire hűséges voltam is. Volt egy társam, ugye egy párom, mint minden parázna embernek, és úgy azzal beértem, és azon kívül úgy vágyott a szívem arra, hogy értsek, tehát vágytam a bölcsességre tényleg. Jöttek megértések, írogattam elég sokat, főképp az indiai zarándoklat alatt és azután, ugye, meg az előtt is elkezdtem már ugye írni a Szabad Gondolat blogot, kezdtem szerkeszteni. Szóval itt történt az, hogy jöttek a megértések már azelőtt is, mielőtt megtudtam, hogy az Úristen tényleg valóságosan Jézus Krisztusban mutatta meg magát, hogy én testi ember, testi módon felfogjam, hogy merre van az élet. Mit jelent az, hogy feltámadni a lelki halálból, meg ilyenek. Szóval térjünk vissza a kérdésre, miért kell meghalni, és a válaszra, hogy azért, mert halálra vagyunk programozva. És én kaptam képeket arról, hogy hogyan vagyunk mi halálra programozva. Erről sokszor beszéltem, de mindig újabb és újabb képeket kapok erről, hogy még tisztábban lássam, hogy mi is történik valójában. Van egy olyan felvétel, néhány napja készült, aminek a címe az, hogy a hazugsághoz két ember kell. Azt mindenképp ajánlom mindenki figyelmébe, aki hallja ezt a felvételt. A hazugsághoz két ember kell. Abban el van mondva nagyjából, hogy tulajdonképpen az első hazugság, ami ugye a hazugság az megöl, tehát a hazugság a halálba visz. Tehát maga a program, ami bejön az én elmémbe, a szemeimen keresztül, a fülemen keresztül, tehát maga a bűn, a hazugság, az öl meg engemet. De a hazugsághoz minimum két ember kell. Minimum kettő. Egy ember nem teljesen elég, mert azért, amikor az ember egyedül marad a hazugsággal, akkor azért eléggé gyötrődik. Tehát tudom, mert próbáltam. Egyedül maradtam a saját hazugságommal, és eléggé gyötrődtem a hazugságomban. És nyilván, hogyha hát van egy feleségem, vagy egy barátom, akivel akkor beszéltem volna, megoszhattam volna a hazugságomat, akkor nem gyötrődtem volna annyira, mert el tudta volna hinni, hogy mivel hogy ő is meghallgatja, amit én mondok, meg többen is meghallgatják, akkor biztos igaz. De amikor ugye teljesen egyedül maradtam, akkor jobban kellett figyeljek arra, hogy mit gondolok, mert nem volt partner, aki megerősítse engemet egy hazugságban, az illúzióban. Tehát partner nélkül nehéz hazugságban maradni. Tehát Ádámnak is kellett egy partner. Ő a hazugságot kigondolta, de meggyőzött ő valakit a hazugságról. Ugye Évát, egy másik embert meggyőzött, akiből lett az Éva. És az a másik ember, mivel hogy neki is érdeke volt, visszaigazolta Ádámnak azt, hogy igaz, Ádámkám, igaz, amit mondasz. Csak kell egy új konyhabútor, meg egy mit tudom, egy új porszívó is, meg ilyenek. Tehát egymásnak életük végéig visszaigazolják a hazugságot. És már két ember hazugságából akkora baj lett, hogy bejött a halál. Tehát korábban nem volt halál. De két ember hazugságából, összeesküvéséből, konszenzusából, egyetértéséből, amúgy ez nem egyetértés, ez hamis egyetértés. Mert az egyetértésben az igazság van, mert egy igazság van, egy Isten. Tehát, hogyha egyetértenének, akkor az egy Istent ismernék, és akkor az jó volna. De ők a hazugságban értenek egyet. Az Antikrisztusban értenek egyet. És így hazugságban tartják egymást, addig, amíg az egyik felborul és eltemetik. És akkor a másik elmegy keresni egy újabb donort, az asszony, aki túléli, keres egy újabb donort, egy másik férfit, aki adja ugyanúgy tovább neki az életenergiát, hogy ő a hazugságban, az illúzióban maradjon. Na, a lényeg az, hogy ahhoz, hogy egy hazugság fennmaradjon, megszülessen, kell az egyetértés, a konszenzus két ember között. Két ember között. Azonban, hogyha az a hazugság nem kettő emberrel, hanem 10 emberrel, vagy 10 millióval van megerősítve, akkor az már szinte igazság. Azt hiszi az ember. Most például ott van egy olyan hazugság, amit úgy hívunk, hogy magyar nemzet. Tehát ezt úgy mondom, hogy nem csak a magyar nemzet, hanem az összes. Mert Istenben nincsenek nemzetek, meg van írva. A Krisztusban nincsen sem görög, sem zsidó, sem cigány, sem magyar, sem német, sem sváb. Mert Krisztusban csak gyermek van, Isten gyermeke van. tehát vannak olyan hazugságok, mint például amerikai nemzet. Az amerikai nemzethez kell, mit tudom én, 50 millió embernek a, nem tudom, hogy hányan vannak, teljesen mindegy, 100 millió embernek a egyetértése. Most képzeld el, hogy az a amerikai nemzet hazugság az mennyire erős. Hát erősebb, mint a magyar nemzet hazugság. Miért? Azért, mert a magyar nemzet hazugságot csak 10 millió lélek erősíti meg, míg az amerikai nemzet hazugságot tegyük fel 200 millió, nem tudom már pontosan mennyi vannak. Vagy az indiai nemzet hazugságot megerősíti körülbelül másfél milliárd ember. Tehát Kína után India a második népesség tekintetében. Tehát az indiai nemzet hazugság az nagyon kemény. Tehát több milliárd, másfél milliárd ember körülbelül megerősíti azt a hazugságot. Már pedig Istenben ilyen nincs. Istenben nincsen semmilyen nemzet. Ezt úgy mindig éreztem a szívemén, hogy ez így van. Ezért amikor olvastam a Bibliában, akkor olvadtam el az örömtől. Amikor olvastam, hogy mit ír Pál apostol, mondom, Pál, barátok vagyunk. Barátok vagyunk. Amikor azt mondja, hogy Krisztusban nincsen sem görög, sem zsidó, sem férfi, sem nő, mondom, ez igen, ezt érte. Ez az igazság. És akkor most képzeld el, hogy ezek a hazugságok, mert minden hazugság, a leges, legkisebb hazugság, a legkisebb füllentés, tegnap beszéltem erről, már nem tudom mi a címe, a leges, legkisebb füllentés is megöli az embert. A legkisebb füllentés is halandóvá teszi az embert. Hát akkor hát egy olyan hazugság, amit másfél milliárd ember megerősít. És ez csak egy. Most ugye például az én lelkemre mik tapadnak? Egyszerűen. Tehát tapad egy olyan hazugság, amit 10 millió magyar erősít meg. 10 millió lélek van egyetértésben azzal, hogy én magyar vagyok. Akkor itt Székelyföldön néhány százezer, gondolom én székely, egyetért abban, hogy én székely vagyok. Akkor különböző ilyen más jelzők, tehát ugye az is, hogy például férfi vagyok, abban is sokan egyetértenek, mert én férfinek lettem úgymond fejlesztve. Tehát egy dolog, hogy hímneműnek születtem, de én gyermekkoromban gyermek voltam, tehát a nemiségem az csak később jött, amikor belestem a paráznaságba. És ezeket mind-mind visszatükrözi rám a társadalom. Ezeket a bélyeket én már felvettem. Meg azt is, hogy körülbelül milyen magas vagyok, vagy mennyire vagyok erős, vagy mit tudok, mihez értek, mihez nem értek, gyors vagyok, vagy lassú vagyok. Ezek mind ilyen jelzők, és ilyen hazugságok, amelyek úgymond rám lettek vetítve. Rám lettek vetítve. Én ezeket megtanultam, tehát megtanultam, hogy én ki vagyok, de kintről tanultam meg, ki vagyok, nem bentről. Márpedig Isten az ő országát bent építi, és nem kint. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy a mennyek országa, Isten országa mi bennünk van. Tehát bennünk építi Isten az ő országát. Én ezeket a jelzőket mind kívülről tanultam meg. És megtanultam, és miután megtanultam, kivetítettem magamból. Másokat is megtanítottam arra, hogy én vagyok a gyorsan futó, vagy én vagyok a harcművész például. Mert ugye volt olyan is, voltam harcművész is. Meg voltam testépítő, meg voltam testszépítő. És ezeket én mind megtanítottam magamnak, és magamból kivetítettem. Én vagyok a pilóta, vagy én vagyok a számítógép szakértő, vagy én vagyok a nem tudom én milyen mozgalomnak az egyik megalapítója, meg fenntartója. Ezeket én mind megtanultam kintről, majd kivetítettem, és népszerűsítettem magamról. Népszerűsítettem magamról ezeket az attribútumokat. Azonban ezek az attribútumok, ezek mind a halál kódjai, mind a halál programjai. Tehát azáltal én halálra programoztam magamat, persze volt segítségem, mert megtanultam, hogy hát az egyik, mert miért nem tudja a gyermek, hogy ő mi akar lenni? Hát azért, mert a halálnak a programja még nem fogott rajta. Hát kisfiam, te mi akarsz lenni? Már mindenki tudja, mi akar lenni, te nem tudod? Hát én nem tudom, fogalmam sincs, őt nem érdekli, ő még az édenben van, a gyermekkorban van, őt nem érdekli. Ő jóformán semmit nem akar lenni, mert ő jól érzi magát, mint gyermek. De nekünk ez nem tetszik, hanem feltétlenül kell belőle valamit csinálni, valamit faragni belőle, mert nem jó, büdös az, túlságosan büdös az, hogy ő gyermek. Szóval megtanultam, hogy ki vagyok, és nagyon ki voltam, és ki vagyok még most is valamilyen mértékig, és nem csupán megtanultam, hanem kivetítettem, hogy ki vagyok, és másokat is megtanítottam. Például most Alain Delon, ugye a híres francia színész, megtanította a világnak, hogy ki ő. És a világ folyton azt tükrözte rá vissza, és megkötözte a világ őt azzal, amit Alain Delon magáról kivetített. Most képzeld el, hogy a szerencsétlennek több millió ember vetítette vissza azt, hogy Alain Delon, te vagy a szép pasi, te vagy a Casanova. Nem számít, hogy buta vagy, az sem számít, ha parázna vagy, az sem számít, ha seggfej vagy a nőkkel. Semmi nem számít. Te vagy a kaszanovos, akkor szerencsétlen Alain Delon bele kellett haljon a bűneibe. Bele kellett rothagyon a bűneibe. És a végén már annyira akart meghalni, hogy fontolgatta az eutanáziát. Azt nem tudom, hogy hogyan halt meg végül, eutanáziával vagy annélkül. Miért? Azért, mert a halál programjai megkötözték őt. A pokol programjai megkötözték őt. Kissé elvontnak tűnhet az, amit most mondok, amiről most beszéltek, de én hiszem azt, én nem aggódok. Én nem aggódok, mert hiszem azt, hogy akinek megadatik, hogy megértse, az meg is érti. És akinek nem adatik meg, annak nincs, amit csináljak. Én nincs, amit csináljak. Maximum fohászkodom, hogy atyám, akinek olyan a szíve, segíts neki, hogy megérthesse, miről van szó. Hogy vágyakozzon mindenki arra, aki hallja ezt a felvételt, hogy ő is kapjon Istentől kijelentést, hogy megértse, hogy miért van halál, és megértse azt, hogy a halál elkerülhető, a halál legyőzhető. Mert ez az igazi botrány ebben a felvételben, emberek. Én erről fogok beszélni, és erről beszélek, hogy a halál elkerülhető, és a halál legyőzhető. Mert nincsen értelme sem a filozófiának, sem ezeknek a gondolatoknak, semminek nincs semmi értelme. Hogyha én nem beszélek most, miért szomorítsak el, én most tegyük fel több száz vagy több ezer embert azzal, hogy fiam, hát meg fogsz halni is, azért halsz meg, a halál beléd van programozva. Ez nagy pofátlanság lenne a kedves hallgatóval szembe, hogy elmondom neki, hogy halálra vagy programozva, ezért halsz meg. És nem mondom el, hogy de van kiút, és valóságosan van kiút. És arról is fogok beszélni, hogy van kiút, mert csak úgy van értelme beszélni erről. Hogyha elmondom, hogy mi a probléma Isten szemszögéből, ahogy nekem azt megmutatta, és elmondom, hogy mi a megoldás. A szörnyű és eléggé ijesztő dolog az, hogy emberi megoldás nincs, emberek. Emberi megoldás nincs. Durva, az ego számára nagyon fájdalmas ez. Hogy én most beszélek arról, hogy azért kell meghalljak, mert halálra vagyok programozva, de ne, bármit csinálok, a fejemre állhatok, cigánykerék, meg hátraszaltó, meg jóga, meg reiki, meg szimbólum, meg asztrológia, meg különböző más varázslás, ezotéria, gyónás, meg szűzmária, meg mindenki, nem segít semmit. Egészséges táplálkozás, gyakori szex, meg maszturbálás, meg minden, semmi nem segít. Nincs olyan vallás, semmi nem segít, emberek. Az a durva, hogy ugye ezt nagyjából mindenki látja, maga az ördög is látja, az ördögi emberi gondolkodás is látja, hogy előbb-utóbb ki kell purcolni, ez van. És nagyon durva szembesülni azzal, hogy egócskám, semmit nem tehetsz, te mindenképp el fogsz pusztulni, mert test és vér nem örökölheti az életet. Ezt mondja mindenható Isten. Szóval, amit mondok, azt úgy mondom, emberek, hogy én megoldást nem tudok adni. Én beszélek a megoldásról, mert elmondom, hogy hol van a megoldás, de én nem tudom odaadni. Én oda tudom adni a szembesülés lehetőségét ezekkel a szavakkal, hogy te is meg fogsz halni. Te is halálra vagy programozva. Megvásároltad könyvesboltokból, könyvtárakból, meg az iskolából, meg különböző helyekről, megvásároltad a halál programjait, amit feltelepítettél az agyadra, és azáltal a lelkedre. Ez tény. És ez bizonyítottan így van. Azonban a megoldást nem tudom odaadni. A megoldást egyetlen ember sem tudja odaadni. Csak egy ember volt a Földön, aki oda tudta adni a megoldást, és az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. De ő is azért, csak azért, mert a mindenható Isten volt ő benne. A mindenható Isten lett testé ő benne. Azért tudta odaadni a megoldást azoknak az embereknek, akiknek odaadta, és ma is odaadja azoknak, akiknek odaadja, akiket ő vonzott, és akiket ő elrendelt arra, hogy az igazságot megismerjék, és arról beszéljenek életük végéig. Ő az, nem egy vallás, nem a katolikus, nem a hídgyülekezete. A vallások ma is például egy vallásos ember rám kattant, és azt mondja, térd meg, és közben megnéztem a Facebookját, hogy hallám, akkor hova kéne megtérjek? És nem láttam jóformán semmit. Láttam egy vallást, meg vallási prédikátorokat, hogy akkor most térek meg oda, hallgassak el, mostanig beszélte, hallgassak, legyek meddő, legyek magtalan, legyek teljesen terméketlen. Azon megtérés, hogy visszamegyek a halálba, vissza akartok engemet téríteni a halálba. Ha Isten kegyelmes hozzám, akkor nem fog engemet senki sem visszatéríteni a halálba. Senki. Ha az Úr Jézus kegyelmes hozzám, akkor engem senki nem fog visszatéríteni semmilyen gyülekezetbe, semmilyen vallásba, semmilyen vallási mozgalomba, hanem maradok a Krisztussal. Isten engem úgy segéljen. Szóval a megoldás az nem embernél van, nem nálam van. Én csak elmondom, én különböző módon, különböző nyelveken elmondom, hogy miben van az emberiség, miben van a magyar ember, a székely ember is. És aki hallja az én szavaimat és megszíveli, annak elmondom, hogy tényleg ahogy megvan írva, a szó legszorosabb értelmében csak egy út van. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak én általam, mondja az Úr Jézus Krisztus. És aki szomjózik, jön el, és vegye az életvizét ingyen. Az pedig az ő szava. Aki az ő szavát megismeri, meg fog érteni mindent. És szembesülni fog a benne lévő halál programokkal, amelyek őt halálra programozták, amelyeket a Biblia bűnöknek nevez. És a bűn jelentése életellenség. Tehát az élet ellenségeivé vagyunk programozva, drága embertársak. És látom, hogy azért, hogy tényleg úgy nehéz, mert ugye én is beleszülettem egy családba, van egy közeg, ahol vagyok, ismernek, és ott van engem, és gyötör a megfelelési kényszer, és a megfelelési kényszeren keresztül arra vagyok kényszergetve, hogy próbáljak megfelelni azoknak a programoknak, amiket rám vetítenek kívülről. Azonban ezért van a bizonság tétel, a bizonság étel, hogy eszem a Krisztus testét, tehát kapom a mennyei eledelt a lelkembe, és az hatalmas nyomással jön ki belőlem. Tehát nem várom meg, hogy a szívemben lévő nyomás csökkenjen, hanem állandóan én mondom, és mutatom, és megosztom azt, amit Istentől kapok, hogy a nyomás ne csökkenjen bennem, mert ha a nyomás csökken bennem, akkor jön majd a benyomás kintről, a benyomás. Hatalmas benyomással jön a hazugság, a moslék, a halál programjai, amelyek visszavihetnek a halálba. Erről beszélek a Szellemi Harcok a Gyakorlatban című felvételben, három része van. Hallgasd meg! Ha élni akarsz, hallgass meg, és fohászkodj, hogy értsd meg, hogy hogyan történik a szellemi harc a gyakorlatban. Tehát a halál programjait én magamból is úgymond tehát el kell tüntesse a mindenható Isten. Ezért mondja Jézus, hogy ez lehetetlen embernek. Tehát ő adja meg ezt nekünk, és a mi dolgunk az, hogy mi kívánjuk őt hallani, és engedjünk neki, mint ahogy a mennyasszony enged az ő vőlegényének, mert szereti őt, bízik benne, ragaszkodik hozzá, úgy engedjünk mi is a Krisztus beszédének, és cselekedjük azt, amit ő mond nekünk, és ő azáltal végzi ezt a hatalmas munkát bennünk. Ezt ő avval a példázattal mondja, hogy senki nem rabolhatja ki az erős házát, az erősnek a házát, csak akkor, hogyha bemegy és először megkötözi az erőset, és majd kirabolja az ő házát. Ennek a jelentése az, hogy a Krisztus bejön a mi házunkba, a szívünkbe, megkötözi a szívünknek a fedelmét, az ördögöt úgymond, és kirabolja a házát. Tehát a hazug programokat, a kódokat, az, hogy ki nem vagy, mert tulajdonképpen megtanultad, hogy ki nem vagy. Tehát azt tanultad meg, hogy ki nem, azért kell meghalljál, mert megtanultad, hogy ki nem vagy. Az, hogy ki vagy, az beléd volt programozva Isten által a szívedbe, de arra az ördög rátelepítette az ő programjait, hogy te egy dögös csaj vagy, jó a segge. Ez itt elég gáz, nem? Amikor egy ember, egy gyermek a seggével van azonosítva. Vagy pedig egy férfi az ő nemi szervével van azonosítva. Az elég durva, nem? És ezeket a hazug programokat mind ki kell, tehát így rabolja ki a házunkat, úgymond a Krisztus. Tehát bejön a szívünkbe, és kirabolja, az, mert a szívünk, az én szívem, az Antikrisztus háza volt, emberek. Durván hangzik, mi? Azért mondja Jézus, hogy ő beül az ő dicsőségének király székébe, és onnét uralkodik. Az ő dicsőségének a királyi széke az én szívem, oda kell ő beüljön, és onnan uralkodjon. És ő az én szívemben úgy uralkodik, hogy amikor jön a bullshit, a hazugság kívülről, nem engedi be, hanem az ő szavával lefegyverzi azt. És bárki jönne bármilyen hízelgéssel, elismeréssel, vagy kritikával, nem érdekel semmi emberek jóforma. Semmi nem érdekel. Van néhány barátom, akik szintén Isten gyermekei, ők az ő szavaikat meghallgatom, de azt is megszívlelem. Azt sem veszem be én egyből. A leges, mert egyszer Dudán megjártam én. A legközelebbi barátom, azért nagyon keményen én is meg voltam leckészetve, és meg voltam kísértve, meg voltam próbálva, mert tartottam hozzá. De ő elárult engemet, és olyan dolgokat kezdett felém küldeni, amivel ugye megmérgezett volna engemet, és valamilyen szinten meg is mérgezett. Mert ő elárult, ő szövetkezett valaki mással. Együtt növekedtünk a hitben, az ismeretben, és elárult, tehát ellenem fordult. Ez történt. És mivel, hogy én ragaszkodtam hozzá, be is engedtem tőle néhány olyan programot, ami ugye hamis volt. És nekem is szenvednem kellett amiatt. És könyörgöm a mindenható Istenhez, hogy ne esztelek rá, hanem inkább tudjak imádkozni érte, hogy váljon szabaddá, szabaduljon meg attól a szellemiségtől, amivel magát megkötöztette. Szóval ezért nem fogadok be semmilyen programot, mert az Úr Jézus be akar ülni teljes mértékben az ő dicsőségének a királyi székébe, az én szívembe, és bentről vívja a harcot, értem, az én lelkemért, és azok lelkéért, akik hallgatnak rám, akik figyelnek az én szavaimra, és akik ugye még szükségük van arra, hogy egy kis, mondjam azt, tej eledelt kapjanak általam. Szóval felelősségem van a saját magammal szemben, a saját lelkemmel szemben, és azok lelkeivel szemben is, akiket az Úristen úgymond, mondjam azt, hogy mellém rendelt. Tehát nem alám, hanem mellém rendelt, akik általam kaphattak valami kis táplálékot, mennyei táplálékot. Mint ahogy én is kaphattam másoktól mennyei táplálékot, akik előttem jártak a hitben, és akik ugyanúgy, mint én, a maguk idejében megosztották, mint Pál apostol is, megosztották a mindennapi kenyeret. Nem rejtették el? Valaki hagyja-e, hogy ezek milyen dicsőséges dolgok, hogy az Úristen milyen féltő szeretettel jelenti ki magát nekünk azért, hogy megvédje a mi szívünket, hogy az megint nem mocskolódjon be. A hamis programok, a halál programjai ne menjenek be a szívünkbe, és ne uralják le az életünket, a lelkünket. Mert én azt kell mondjam, hogy nincsenek szavak, amelyek elmondhatnák azt, hogy az Úristen milyen féltőn szerető és dicsőséges Isten, aki így harcol a lelkünkért, hogy megtartassunk az időnk végezetéig, hogy amikor az lejár, a mi időnk, akkor szabad lélekként, mint gyermekek, mint az atya, a mennyei atya gyermekei, örömmel és békességgel tudjunk távozni erről a földről. Tehát elmondtam azt ugye, hogy azért halunk meg, mert a halálra vagyunk programozva, mindannyian. Nagyjából van elképzelése mindenkinek, hogy mi az, hogy halálra lenni programozva, tehát hogyan vagyunk halálra programozva, a tanügy által, a vallások által, a hagyományok által, a tömegszellem által. És azt is érti mindenki, hogy az Úr Jézus szava ezeket a programokat úgymond semlegesíti. Az Úr Jézus beszéde ezeket a programokat semlegesíti. Tehát ahhoz, hogy valaki megmeneküljön, hallja az ő beszédét, és az ő beszéde ezeket a vírusokat, amik bekerültek a mi lelkünkbe, semlegesíti. Azt mondja, hogy a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amiket én mondtam nektek, lélek és élet, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Tehát az ő beszéde semlegesít minden hazug programot, és átveszi az irányítást a mi szívünk fölött, a mi lelkünk fölött, szent lélek által. Ha valaki vágyik arra, hogy Isten gyermekévé váljon, azért van pokol, mert amiről beszéltem ebben a felvételben mostanig, nem kötelező. Ez a megváltás, amiről ír a Biblia, az ajándék, nem kell hozzá semmilyen vallás. Alázatos szív kell, két hajlékony tért. A vallások többnyire Isten ellen dolgoznak. Elzárják, elszakítják az embereket Istentől. Szellemben tartják őket, és nem lélekben. Nincs újjászületés, és azért jönnek az emberek a kiáltó szó, hogy térjél meg. Mint egy gép, minden ezért odaért, hogy térjél, le kell tiltsam onnét, mondom, hogy ezt csinálod tovább, akkor le kell tiltsalak. Nem szívesen tiltok le én bárkit is, de aki ilyen módon közelít, azt le kell tiltsam, mert őt nem érdekli az, amit a mindenható Isten nekem adott ajándékba, semmit én megoszhatok a hallgatókkal. És ez maga az örömhír, görögül evangélium, hogy az élet szava, Istennek a szava Jézusban testé lett, és hangosan hallatszik, le is van írva, beszélhetünk róla, megoszhatjuk egymással. És az megelevenít minden embert, minden haldokló lelket meg tud eleveníteni az élet szava, az Úr Jézus szava. Az alapok megtalálhatók a négy evangéliumban, János, Máté, Márk és Lukács evangéliumában. Nekem csak annyit mondott valaki annak idején, hogy ha elolvasom az Új Szövetséget, fogok kapni szent lelket. Ennyire egyszerűen mondta valaki, és mondom, hogy ez érdekes, nekem ilyet még senki nem mondott. És a szent lelk engemet irányítani fog, vezetni fog életem utolsó napjáig. Na mondom, erre én kíváncsi vagyok. És akkor kezdtem olvasni a Bibliát. Nem sokat értettem, de olvastam. Isten adta a megértéseket, a kijelentéseket. És azáltal a lelkemet kezdte megváltoztatni, a szívemet kezdte megváltoztatni. A hamis démonokat, programokat a szívemben, a lelkemben kezdte lefegyverezni az ő szavával, semlegesíteni, kidobni onnét, és kezdett ő beköltözni az én szívembe. Hogy én hányadán állok a Krisztussal, nem tudom, azt csak ő tudja. Én vágyom arra, hogy teljesen megtisztuljon az én lelkem, és az ő ígéretéhez híven örökölhessem azt, amit a mindenható Isten ajándékba ad mindenkinek, aki megismeri az ő szavát, és gyermekévé kíván válni. Amúgy avval az analógiával, evel a hasonlattal, mondjam azt, evel a képes beszéddel élve, hogy az emberek halálra vannak programozva, azt is láthattam a minap, hogy minden ember egy ilyen programcsomag. Tehát, ahogy mondta a gadarai megszállt, hogy ő benne légió van, tehát több ezer hamis program van, ördög van, vagy bűn van. Ugyanúgy mindenkiben egy légió van. Főképp a modern emberekben légió van, emberek. Tehát ilyen légiósok lettünk mindannyian. Tehát tele vagyunk életellenes programokkal, amelyek minket a halálba visznek. És a szellemi harc abban áll, hogy az ember tudatában van annak, hogy amikor találkozik egy embertársával, az az ember egy programcsomag, és az az ember a benne lévő lélek által azokat a programcsomagokat kezdi okádni felét. Akarva, akaratlanul okádja felét, sugározza felét a benne lévő programcsomagokat. Tehát ahhoz, hogy győzzél a harcban, a benned lévő világosság, a benned lévő Krisztus erősebb kell legyen, mint a benne lévő Antikrisztus, vagy a bennem lévő életnek a beszéde erősebb kell legyen, mint a beszélgető partneremben lévő halál beszéde. Mert az van, emberek, a halál programjai, a halál beszéde. Az, amikor valakivel találkozol, és elkezd beszélni arról, hogy mit vásárolt, ezt itt vette, meg ott vette, meg 20 év ezelőtt mi történt, meg hónap után mit fog csinálni, ez mind a halál beszéde. Mert az élő Isten a jelenből szól, a jelen van ő rajta van a jelen, ő adja a jelt nekünk, csak legyen, aki fogadja. Mi vagyunk a kis rádió készülék, és Jézus Krisztus a rádió szerelő. Az ő dolga az, hogy a mi antennánkat beállítsa, a mi frekvenciánkat beállítsa arra a hullámhozra, ahol Isten közvetít, hogy vegyük a jelet Istentől, és azáltal megtisztulunk teljesen, és azáltal meglátjuk, hogy kivel van dolgunk, milyen emberekkel van dolgunk, azokban az emberekben milyen programok működnek, milyen programok működtetik őket. És hogyha hűségesek vagyunk a jel adóhoz, és ahhoz, aki a rádiunkat beállította a megfelelő frekvenciára, akkor teljesen biztos, hogy nincs, ahogy veszítsünk, mert bennünk az ő lelke, bennünk az Atya lelke, a Krisztus lelke, ahogy mondja Pál apostol, bennünk fohászkodik, értünk, a mi lelkünkért. És velünk marad az idő végezetéig, csak a mi dolgunk az, hogy legyen folyton színültik a poharunk. Legyen színültik terve a poharunk, a szívünk. Ennek a jelentése az, hogy bizonyságtevők vagyunk. Amit kapunk az Atyától, nem hallgatjuk el. Magunkért, a saját lelkünkért beszélünk. A saját lelkünkért beszélünk. Nekem van szükségem arra, hogy beszéljek. Hogy az élő Istennek a szavát, amit ő ad nekem, azt szóljam, hogy a poharam legyen túlcsordulásig. Mert hogyha a poharam túlcsordulásig van, nehezebb megmérgezni az én poharamat. Mert ömlik ki abból a friss víz. Hogyha az én poharam hiányos, belecsöppentik a mérget, és szétterjed az én poharamban, a szívemben a méreg, a hazugság, a halál programja. Azonban, hogyha az én poharam túlcsordulásig van, akkor csobog ki az életvíze az én poharamból, és hiába csöppentik bele a mérget, kifolyik a méreg az én poharamból, és nem tudnak megmérgezni. Ezért mondja a zsoltáros, hogy csordultig van a poharam olajjal, színültig van a poharam olajjal. Kívánom ezt mindenkinek, hogy legyen színültig a pohara olajjal. Ne emberekre figyeljetek, hanem a mindenható Istenre, és a bizonságaitokat ne rejtsétek el, hogy folyjon a víz, folyjon, mosson át mindent, és aki hallhatja, vagy ihat abból a vízből, igyon, tőletek, kapjon ő is az élet vizéből, támadjon fel. Ezért fontos a bizonság tétel, hogy legyen túl csordulásig, ami poharunk. Azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon. Az, hogy az én poharam csordultig van, azt jelenti, hogy az ő beszéde bennem van. Azt cselekszem, azt osztom meg, az ő beszédét. A háztetőkről kiáltom. A háztetőkről kiáltom. Amit éjszaka, sötétségben, fülbe sugva hallok, azt másnap a világosságban. A háztetőkről kiáltom. Ez az én dolgom. És így van, csordultig a poharam. És a pohára meg csordulásig van, az nem fogja beengedni sem a félelmet, sem semmit. Mert velem is ugyanaz történik, mint veled és mindenkivel. Hogyha az én poharam nincsen csordulásig, akkor megjelenik a félelem, a reménytelenség, és a kétség, és így tovább, és így tovább. Ez itt fontos, hogy a mindennapi kenyeret azt vegyük és adjuk, fogjuk és adjuk embertársainknak. Tehát Jézus bizonságtételre hív. Nem csak azt, akinek 100 talentuma van, hanem azt is, akinek 1 talentuma van. Azt is, akinek 1 talentuma van, hogy legyen csordultig a pohár, és mossa át a szívünket teljes mértékben. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!